kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén sajnos régi témával szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat hétfőn délután 5 óra 12 perckor, és jeles vendég ül itt mellettem a stúdióban Herman Márk Krisztián, városi tanácsos, a Szabad Emberek pártjának önkormányzati képviselője. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatóinkat is.
Bizonyára rájöttek ebből a tisztelt hallgatók, akik napirenden vannak a Római Katolikus Teológiai Gimnázium kérdésével, hogy visszatérünk erre a igencsak nehéz helyzetben levő tanintézmény kérdésére, annak ellenére, hogy az elmúlt héten csütörtökön rendkívüli tanácsülésen született két határozat, viszont úgy tűnik, hogy ennek a további sorsa szintén kétséges marad, és egyáltalán nem oldja meg a tanintézménynek a jövőjét, és ez nem a tanácsosoknak a hibájából, hanem a kialakult helyzet kapcsán. Természetesen arról is szót ejtünk, hogy még milyen döntések születtek azon a bizonyos tanácsülésen. Ugyebár felmerült annak a kérdése is, hogy ismét fizetőssé válik Marosvásárhelyen a parkolás kérdése. Sajnos egy picit korrigálni kell, a Marosvásárhelyi Rádió honlapján megjelent információt nem egyik napról a másikra, hanem valószínűleg várhatóan, ha jól értettem, akkor nyár közepétől, mert hogy versenytárgyalások következnek, illetve közbeszerzés kérdése, ami elhúzódhat. És hát itt van május, amelynek végén szokásosan ma városnak napok szoktak zajlani, tavaly választási kampány volt, nagy dírrel és durra. Én megmondom őszintén, idén nem hallottam róla semmit. Herman Márk Krisztián meggyőzött, hogy igen, benne van a költségvetésben, tehát erről is szót fogunk ejteni, hogy hogyan készül a város az idei városnapok rendezvény sorozatára. Ez tehát a mai ajánlatunk a Naprakész műsorban. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 03 65 42 44 34-es. SMS-eket a 07 4 0 2 7 4 1 6 5-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Tisztelt Herman Márk Krisztián, úgy tűnt, hogy feloldódik az a patthelyzet a csütörtökön elfogadott városi tanácsi határozatokkal, amely idestova hónapok óta borzogatja a kedélyeket itt Marosvásárhelyen. Ma reggel ennél az asztalnál, ebben a stúdióban Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke ült, amiben segíthetünk műsor vendégeként. Ő azt nyilatkozta, hogy tudomása szerint még nem érkezett el a kormányfői, a kormányhivatal megbízottjához a határozattervezet, tehát az átírat a polgármesteri hivataltól, de amúgy is gondok merültek fel, törvényesség kérdése. Szevérfi László, a polgármesteri hivatal jegyzője nem látta el a kézjegyével a két határozatot. Hogyan is állunk akkor? Mire lehet számítani jelen pillanatban a Római Katolikus Teológiai Gimnáziummal kapcsolatosan? Nagyon kilátástalannak tűnik a helyzet.
Én még nem adtam fel, megmondom őszintén, tehát szigorúan emberi oldalról megközelítve ezt az ügyet.
Nem akarok itt úgymond tömjénezni önt, igen, de az ön határozott tervezetei kerültek végül is napirendre.
Pontosabban a két tanácsos kollégám, két frakciótársam, Rádó Balázs és Györfi Júlia is aláírták ezeket a kezdeményezéseket. Én egy picit visszaugranék az időben ahhoz, hogy segítsek a kedves hallgatóknak is a tisztánlátásban. November folyamán, amikor az ügy kirobbant, én akkor már akkor javaslatot tettem arra, hogy hozzunk létre sürgősen egy vizsgálóbizottságot, amelyre egyébként lehetőséget biztosít a 2001 évi 215-ös közigazgatási törvény is. Egyfajta válságstábként is javasoltam ennek működését. Arra tettem javaslatot, hogy vizsgáljuk meg konkrétan, szigorúan közigazgatási oldalról tekintve, hogy mi történt az alapításkor, mi történt azóta egészen napjainkig. Ha adminisztratív jellegű hiba merül fel, akkor akkor hol vannak ezek a hibák, miként tudjuk ezeket korrigálni, valamint hosszú időtávon is monitorizáljuk az iskola helyzetét, az iskola működését. Akkor az egyik tanácsos társam azzal reagált, hogy ilyenkor a félváros jogásznak tetteti magát, holott értelme nem volt meglátásom szerint ennek a cinizmusnak, a polgármester pedig egyenesen azzal vádolt bennünket, hogy pszichózisokat generálunk, és mindenkit megnyugtatott afelől, hogy már pedig a gyermekek, a szülők, mindenki nyugodjon meg, minden a legnagyobb rendben, minden a legnagyobb rendben lesz ezután is. Ehhez képest eltelt 6 hónap, zárt ajtók mögött informális egyeztetések folytak folyamatosan, és minden alkalommal meglehetősen furcsa pálfordulásoknak voltunk kívülről szemlélve az eseményeket, tehát a tanúi voltunk különféle pálfordulásoknak. Aztán, mikor már olyannyira vészesen közeledtek a határidők, majd határidő után lejárt, azt mondtuk, hogy nem lehet többé tétlenül nézni a szülőknek ezt a bizonytalanságát, tanárok, diákok, akik egyszerűen, akikkel mondjuk ki nyíltan bizonyos személyek és bizonyos intézmények az elmúlt hónapok folyamán folyamatosan a bolondját járatták, és azt mondtuk, hogy próbáljunk meg lépni. Na már most mi a falig elmentünk azért, hogy valamilyen úton, módon megmentsük ezt az iskolát. Kérdéses, hogy milyen eredmény fog születni. Mit csináltunk a legutóbbi tanácsülésen konkrétan? Elfogadtuk először is a vizsgálóbizottság felállításáról szóló tanácsi határozatot, ezt a jegyző úr ellenjegyezte.
Tehát a háromból akkor egy megvan?
Egy megvan, de ez a legjelentéktelenebb az ügy szempontjából, mert hogyha bekövetkezik a baj, aztán mind vizsgálhatjuk, hogy mi történt és ki a felelős. Itt sokkal inkább az a cél, hogy történjen egy előrelépés az ügyben, és ugyanezen bizottság keretében további megoldásokat, konstruktív megoldásokat találjunk arra vonatkozóan, hogy a helyzetet kezelni tudjuk.
Elfogadtuk meg, ne haragudjon, nem akarom a gondolatmenetét félbeszakítani, de mikor jutott tudomásukra az, hogy maga a 2014-ben kiadott úgymond alapító oklevél, mármint a Római Katolikus Teológiai Líceumnak a tanácsi határozattal kimondott létrejötte, az végül is nem létezik. Mert számomra ez volt egy olyan dolog, hogy itt megállt az eszem, hogy a prefektus megtámadta, és hivatalos, tehát végleges bírósági ítélet van, és azóta nem történt semmi.
Nem azt támadta meg a prefektus. Amit a prefektúra annak idején megtámadott, az a 2015-ös évi 271-es tanácsi határozat volt, amely egyébként az iskolahálózatról szóló határozat ott kiegészítő határozat volt, tehát kiegészítettek egy már megszavazott iskolahálózatot további iskolákkal, és voltak bizonyos korrekciók, és nagyon furcsa módon ezt a tanácsi határozatot tekintette a tanfelügyelőség jogásza, mint iskola megalapítását, megcélzó okiratot, holott ez egyáltalán nincs így. Mi konkrétan 3 héttel ezelőtt szembesültünk 2 tanácsi határozattal, amit egy évvel korábban, 2014-ben fogadtak el. Az egyik a 2014 évi 241-es határozat, amellyel egyébként jóvá hagyták azt a szerződés tervezetet, amit a városvezetésnek feladata volt a következőkben aláírni a státus alapítvánnyal. És ezt a szerződést, amit aláírtak, valamint egy külön megállapodást, ezt a 387-es számú tanácsi határozattal fogadták el majd néhány hónappal később, 2014 novemberében. És mit fedeztünk itt fel? Dacára annak, hogy a határozat mellékletét képező bérleti szerződés, amit hosszú távra, 30 évre kötöttek meg a város, valamint a státus alapítvány között, az egyértelmű módon kimondja, hogy a szerződés aláírásának a feltétele az a Római Katolikus Teológiai Líceum létrehozása. És van abban a külön megállapodásban még egy passzus, amely egyértelműen rendelkezik arról, hogy amennyiben a líceumot nem hozzák, a katolikus iskolát nem hozzák létre, vagy az időközben megszűnik, úgy a szerződés maga semmisé válik, tehát a megállapodás tárgyát veszíti. Tehát van itt egy jogfosztó tényező. És ahhoz képest, hogy kötelező jellegű volt az a feltétel, miszerint megalapítják a Római Katolikus Teológiai Líceumot. Nem tudom eldönteni, hogy szándékosság volt, vagy egyszerűen csak emberi tévedés, vagy dilettantizmus, vagy bármilyen más oka. A határozat, a 241-es határozat nem úgy rendelkezik, hogy ezennel megalapítjuk a Római Katolikus Teológiai Líceumot, hanem úgy van megszövegezve, ködösített formában, hogy javasolja a Római Katolikus Teológiai Líceum létrehozását. Na már most erre vonatkozóan nyújtottam be első körben egy tanácsi határozattervezetet, ami arról szól, hogy módosítjuk és kiegészítjük a 2014 évi 241-es határozatot, és egy szót mindenképpen megváltoztatunk benne, és úgy szól, hogy nem javasolja, hanem rendelkezik a tanács az iskola létrehozásáról, az iskola alapításáról. Ha ezeket a jogi fogalmakat sikerül tisztáznunk, és a prefektúra is, és a prefektus úr is azt mondja, hogy ez így rendben van, mert megalapozza azért az a szerződés, meg az a megállapodás. Akkor ezennel a 241-es tanácsi határozatot, amit 2014-ben megszavaztak, akkor esélyes, hogy azt végül elfogadják alapítókiratnak, mert ez az egész húzavona, ez arról szólt mindvégig, hogy azt mondták, hogy egy hasonlattal éljek, olyan eset ez, mint azért a gyermeké, aki megszületett, majd eltelt néhány év, lett személyigazolványa is, hogy képletesen, metaforikusan fogalmazzak, hogy ez a személyigazolvány az akkreditációk, meg különféle engedélyek, amelyek alapján egyébként 3 évig működött ez a tanintézmény, viszont, mint kiderül, nem találják a keresztlevelét. Hova tovább, nem csak a keresztlevelet nem találják, hanem képletesen fogalmazva, nincsen felvezetve az anyakönyvben sem ennek a gyermeknek a megszületése. Na már most mi ezt a hibát próbáltuk korrigálni, és akkor azt a tanácsi határozatot, amelyről az imént beszéltem, kiegészítettük még egy tanácsi határozattal, amelyben felsoroltuk, hogy mi alapján jött létre az iskola, milyen dokumentumok, milyen minisztériumi rendeletek, milyen akkreditációk mentén működött, és rendelkezünk konkrétan, hogy ezek alapján a Római Katolikus Teológiai Líceumot megalapítottnak tekintjük, avagy megalapítjuk. Tehát ezzel valójában a célunk az volt, hogy konszolidáljuk a megalapítás körülményeit. Vegyes érzésekkel várakozok egyébként, és remélem, hogy legkésőbb csütörtök délelőttig a prefektus úrnak lesz egy állásfoglalása, ugyanis meglátásom szerint minimum 2 dolog bekövetkezhet. Az egyik az, hogy amennyiben a prefektus azt mondja, hogy rendben van ebből a 2 tanácsi határozat közül legalább egy, akkor tisztázottak az iskola alapítás körülményei, és megvan az alapítókirat. Ha azt mondja a prefektus, amit egyébként a jegyző is, Szőérfi László úr az indokolásában megírt, hogy egy már megalapított iskolát nem lehet újra alapítani, akkor viszont fel kell mutassák az alapítókiratot, hogy mit tekintenek tényleges alapítókiratnak az iskola szempontjából. A minisztériumban egyébként a miniszter urat megkérdeztem, hogy a szűk határidők véget tekintettel a május 8-ai határidőre, amely megszabja az országos iskola hálózat elfogadásának a konkrét határidejét, ha tud nekünk egy 7 haladékot adni ahhoz, hogy Marosvásárhelyen elvégezhessük a ránk háruló munkát, rábólintott. Hova tovább azt is kilátásba helyezte, hogy amennyiben ez nem történik meg, és nem lesz megszavazva az iskola hálózat, és nem tisztázunk a Római Katolikus Teológiai Liceum ügyét, ugye a miniszterelnöki kormányzati ellenőrző testületet fogja Marosvásárhelyre hozni. Na már most, hogyha ezek a határozatok, amennyiben a Jóisten megsegít bennünket, és átmennek a törvényességi felülvizsgálaton a prefektúrán, akkor legkésőbb csütörtökön össze kell hívnunk egy rendkívüli tanácsülést ahhoz, hogy 15-én hétfőn megszavazzuk, elfogadjuk azt az iskola hálózatot, amelyben reményeim szerint a Római Katolikus Teológiai Líceum is benne foglaltatik.
Tehát most csütörtökre van szó?
Igen, csütörtökig próbálok egy választ kapni a prefektúra részéről, annál is inkább, hogy a minisztériumi egyeztetésen egyébként Gogá prefektus úr is megígérte, hogy amennyiben lesz tanácsi határozat az iskola alapítását tekintve, úgy ők gyorsított eljárásban fogják a törvényességi felülvizsgálatot elvégezni. Egy zárójel erejéig még egy annyit megjegyeznék az ügy kapcsán, hogy nagyon furcsának találom ezt az egész húzavonát, főleg a városvezetés részéről, például a kokáért az iskolaigazgatóság vezetője Horáció Lobonc úr úgy küldte meg az átiratot a tanfelügyelőség részére, anélkül egyébként, hogy a városi tanáccsal egyeztetett volna, és ez volt egyik oka annak, hogy kértem a lemondását április 6-án, hogy olyan megfogalmazásokkal élt, miszerint amennyiben úgy ítélik meg önök, hogy létezik törvényes alapja az iskola alapításának. Magyarán pont az iskolaigazgatóság, az iskolai szakigazgatóság vezetője a polgármesteri hivatalból kérdőjelezte meg az iskola létezését alapító kirat szempontjából. Aztán a jegyző úrral is mondjuk ki néhány héttel ezelőtt arról beszéltem, különféle megoldásokat keresve, megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha tanácsi határozattal egyszerűen megszüntetnék a tanintézményt, és azonnal újra alapítanánk, és akkor a kezdetek kezdetétől tisztán, transzparens módon és mindenek előtt a törvényes lépéseket betartva alapítsuk újra. És azt mondta, hogy nem lehet, mivel nincs mit megszüntetni, mert arról kellene léteznie egy alapítókiratnak. Na már most bekövetkezett egy 180 fokos fordulat, és azt mondja a jegyző úr, hogy már pedig az iskola meg lett alapítva és létezik, ezért nem lehet újra megalapítani. Tehát eljutottunk egy olyan csiki-csuki játék fázisába, ahol azok az urak, akik megkeverték ezt az egész ügyet és előidéztek ezt a káoszt, már lassan ők sem tudják, hogy merre van az arra. Tény és való, hogy amennyiben sikerül az iskola alapítás körülményeit tisztázni, és pont ez volt a cél ezzel a két tanácsi határozattal, akkor történik egy előrelépés, és van esélyünk arra, hogy hétfőn, május 15-én a városi iskolahálózatot elfogadjuk úgy, hogy benne foglaltatik a Római Katolikus Teológiai Liceum is.
Az is felvetődött, hogy ennek a határozatnak nem lehet visszamenően értelmezése, értéke.
De nem visszamenőleges értéke van.
Ami most történik, az két évvel ezelőtti helyzetre nem vonatkozhat. Egyrészt. Másrészt pedig, ha nincs rajta a két úgymond rendbetevő tanácsi határozaton a jegyzőnek a kézjegye, az aláírása, akkor megtámadható-e a prefektúrát?
Nem. Annyiban módosul a procedúra, hogy volt egyébként már precedens rá legalább két esetben ebben a ciklusban is, hogy elfogadtak olyan tanácsi határozatokat, amelyeket a jegyző nem ellenjegyzett, mint törvényest megítélve. Ez esetben egy külön nyilvántartásba vezetik fel a jegyzőnek a törvényességi aggályait, de ettől még a jegyző nem gátolhatja meg a tanácsot, hogy valami felett döntsön, határozzon, rendelkezzen. Ez esetben az elfogadott tanácsi határozatot kiegészítve a jegyzőnek a megjegyzéseivel, vagy az indokolásával arra vonatkozóan, hogy miért nem fogadta el azt a tanácsi határozatot, úgy küldik meg a prefektúrára a törvényességi felülvizsgálat lefolytatására, és ilyen esetekben fokozott figyelemmel folytatják le az elfogadott tanácsi határozatok felülvizsgálatát. Volt már ilyen például a sportfinanszírozások kapcsán, amikor a jegyző nem ellenjegyezte a határozat tervezet. Tehát volt már precedens a Salubriserv által megszabott hulladékdíszabások tekintetében is. Arra konkrétan emlékszem, hogy az egyiket a prefektúra egyébként megsemmisítette, tehát megtámadta a közigazgatási bíróságon, ez a sportfinanszírozásokat szabályozó tanácsi határozat volt a 70-es, és a Salubriserv díszabások tekintetében pedig bár nem volt meg a jegyző ellenjegyzése, azt viszont törvényesnek és helytállónak minősítette a prefektus. Tehát jelen pillanatban az iskola sorsa valamilyen szinten a prefektus úr kezében van.
Hűha! Van itt egy kemény hozzászólás SMS-ben. Ne haragudjon, tisztelt hallgató, nem fogom szó szerint azért felolvasni, főleg az elejét, mert nem minősítsük a tisztelt román nemzetiségű városi tanácsosokat.
Teljes mértékben egyetértek.
Azt írja a kedves hallgató, hogy ezek mindent kitalálnak, de meg kéne kérdezni tőlük, hogy hol vannak azok az iskolák, hol vannak azoknak az iskoláknak az alapító okmányai, amelyeket Hajdan a magyar állam épített, és ők beletelepedtek, elfogalva azt az itteni magyarok elől. Hát...
Igen, lehet erre egy rövid válaszom? Igen. Én nem vagyok híve ennek a diskurzusnak, és elmondom, hogy miért. Azért, mert elsősorban ebben a munkában jó néhány román kollégám is nagyon sokat segített, hogy valamilyen szinten az iskoláért tegyünk valamit, és megmentsük ezt az iskolát. Ott van például Andrea Moráru kolléganőnk, aki szociális területen dolgozik, egy magyar emberhez ment, férjhez, két lányát magyar iskolába járatja.
Mondjuk ez részletkérdés, tehát ez személyes dolog, ez nem a maga hozzáállás, hogy hogy viszonyulnak az iskola további jövője iránt. Itt most természetesen, hogy arról van szó, és hát ebben azért az közrejátszott, hogy az Unira Főgimnázium beiskolázási tervében több osztály szerepel, mint tavaly, és tanterem hiány van, mondjuk ki ezt így, és viszont az az érdekük, hogy valahogy visszaszerezzék ezeket a tantermeket. Ezt pedig azért én úgy érzem, és ez több, nem ezt, ezt nem én találtam ki, tisztelt képviselő úr, hanem ez több helyről is elhangzott, hogy akkor, amikor 2014-ben a prefektus jogi eljárást indított, végleges bírósági döntés került a kezébe, akkor kellett volna gyorsan korrigálni az pontosan, akkori városi tanács részére.
Pontosan, a városi tanács több ízben mulasztott. Mulasztott 2014-ben, amikor ezt a tanácsi határozatot ezzel a képlékeny megfogalmazással elfogadta. Továbbá 2015-ben, amikor a prefektus megtámadta azt a 271-es határozatot, egyébként nem konkrétan a Római Katolikus Teológiai Líceum ellen irányult, sőt a Konstantin Brönkus iskola kapcán született az elutasító bírósági ítélet, csak egyszerűen belekerült ebbe a lecsóba, belekavarodott a Római Katolikus Teológiai Líceum is. Nem pótolták a megsemmisített tanácsi határozatot egy új törvényes normáknak megfelelő határozattal, hanem különféle alkuk és egyeztetések révén és különféle csavarok bevitelével próbálták, hogy toldozva, foldozva, felületesen korrigálni az egészet. És meglátásom szerint, és ez csak egy személyes vélemény, pont amiatt zajlik jelen pillanatban büntetőeljárás, mert ahhoz, hogy elfedjenek korábbi hibákat, tévedéseket, még nagyobb bakik elkövetésével próbálták ezt megtenni, és ennek ma következményei vannak sajnos, akiknek a szenvedő alanyai viszont elsősorban az a több mint 400 diák, 800 szülő és 60 tanár, akik ma is szembe kell nézzenek ezzel a kilátástalannak tűnő bizonytalan helyzet.
Nemes Attila kollégám jelzi, hogy hallgatóban a vonalban. Halló, hallgatok.
Igen. Jó napot kívánok, igen, szokás szerint nagyon röviden.
De nagyon-nagyon röviden kérném, Renati asszony.
Na, arról van szó, hogy én a múlt, mikor volt, ugyancsak ez volt a tapéton.
Csütörtökön.
Na igen, mindegy. De ugye azt ajánlottam, hogy ott van egy teljesen üres iskolaépület, tessék, vonuljanak be oda, az a bizonyos Dándia kémiai liceum, ami volt, és menjenek oda, és kész van. És ezzel ellene intézve minden. Na, ennyi volt csak az egész, amit megismételtem, és meg szeretném kérdezni Krisztiánt, hogy elrendeződött a szoba arra, hogy fogadóórája legyen?
Igen is, és nem is. Meghirdettem a fogadóórát, és továbbítottam a kérést a hivatalnak, hogy tegyék fel a honlapra is, és programálják be az én fogadóórámat minden hét harmadik szerdai napjára, és ehhez képest a polgármester úr sajnos még mindig nem tette ki a honlapra, és abban a sajátos helyzetben vagyunk, hogy nagyon nincsenek helyiségek, ahol fogadóórákat tartsunk, illetve van egy helyiség, az ügyfélszolgálat, ahol viszont három kamera figyel ránk, és valahogy nem tartom illdomosnak, hogy a tanácsost meg a hozzáérkező állampolgárokat mások megfigyeljék. Úgyhogy én tartottam már fogadórát egyébként, megmondom őszintén úgy, hogy felhívtak telefonon az emberek, és én hívtam meg őket a városban valahova egy kávéra. A szerkesztőségből majd meg fogják adni a rádiómunkatársai az én telefonszámomat, és akkor egyeztetünk, és szívesen megyek ki a helyszínre.
Nyugodtan egyeztetünk, hogy tudunk, egy blokkban lakunk, úgyhogy
ezt eddig nem tudtam, de igen, örömmel veszem tudomásul, hogy jó szomszédi kapcsolatokat is ápolhatjuk. Ami pedig az üres iskolai épületet illeti, amelyre ön célzott, én megmondom nagyon őszintén, hogy az egy 70-es években felépített korszerűtlen szociál épület, a szocializmusnak egyik relikviája. És több mint egy éve azt mondjuk, hogy a legildomosabb az lenne, hogy ahelyett, hogy sok ingyen bulira, meg ingyen koncertre, meg horribilis összegű pontosan sportfinanszírozásokra költeni a város a pénzt, hogy hozzunk létre egy modern 21. századi színvonalnak megfelelő középiskolai kampuszt, amely akár 2-3 középiskolának is otthont adhat, tehát több mint 2000 diáknak, és ajánljuk fel elsőként egyébként pont az Unirja nemzeti főgimnáziumnak a lehetőséget, hogy beköltözzenek egy ilyen épület együttesbe. Legyen étkezdéje, legyenek sporttermei, legyenek sportpályái, legyenek jól felszerelt laboratóriumai, és megmondom őszintén, nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt ahhoz, hogy Marosvásárhelyen létrehozzunk egy korszerű épület együttest ahhoz, hogy egy egyébként olyan színvonalas iskolának is, mint az Unirja nemzeti főgimnázium otthont adjon. És akkor megoldottuk a problémát, tudnélik. 2014-ben visszaszolgáltatták ezt az épület együttest a Római Katolikus Egyháznak. A polgármester annak idején bíróságon megtámadta, és jogerős bírósági ítéletben is megállapították, hogy jogszerűen és törvényszerűen szolgáltatták vissza az épületet a Katolikus Egyháznak, és innentől kezdve a tulajdonjog nem vitatható. Az egyháznak pedig igenis joga van ahhoz, hogy saját épületeiben is, főleg, hogy a másik fél is beleegyezett, saját iskolát alapítson és működtesse.
Igen, sajnos nagyon sok a gyász magyar, és akkor, amikor meg kellett szavazni, akkor őt szavazták meg, ahelyett olyan, aki tényleg a város
van. Kifejezéseket használ. Kedves Renáti, ne tegye le, Nemes Attila kollégám megmondja önnek a képviselő úr telefonszámát, úgyhogy tessék majd feljegyezni. Köszönjük, hogy telefonál. Nagyon elment az idő, akkor következtessünk. Tehát ma május 8-a van, van még egy hét.
Így van.
Mik a fontos mérföldkövek, mire kell számítani a következő napokban? Pro vagy kontra?
Reményeim szerint legkésőbb csütörtök délelőttig állást foglal a megyei kormányhivatal is a két határozat tervezésre.
Ha visszautasítja?
Ha visszautasítják és arra hivatkoznak, hogy egy már megalapított iskolát nem lehet újra alapítani, akkor viszont meg kell mutassák azt is, hogy mely okiratot, mely közigazgatási döntést vagy határozatot tartják ők, mint alapító okiratot, és a másik dolog pedig az, hogy a minisztériumban egyébként azt is elmondták, hogy amennyiben nehogy Isten utólag kiderül, hogy két születési bizonyítványa van annak a gyermeknek, akkor utólag el lehet dönteni, hogy melyiket fogadják el, mint érvényest, mint hatályost. Tehát csütörtökig, hogyha a prefektúra állást foglal, és esélyes, hogy tisztázódjanak az alapítás körülményei, akkor hétfőre újabb lépésként el kell fogadjuk a városi iskola hálózatot, és amelyben reményeim szerint benne foglaltatik a római.
Ha pedig nem, az is felvetődött, hogy akkor az osztályokat szétosztják más tanintézmények között, és maga a jogi személyisége amúgy, ami vitatott a Római Katolikus Gimnáziumnak, az megszűnik.
Hát reméljük, hogy nem fog ez bekövetkezni. Tehát a gyermekek lesz hova iskolába járjanak, ugyanis az Unirja és a Bolyai között akarták ők szétosztani az osztályokat, viszont én még mindig abban reménykedek, hogy talpon marad és átvészeli ezt a nehéz időszakot is az iskola, és hogy a gyermekek zavartalanul folytathatják ott tanulmányaikat.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Önne pedig 17 óra 40 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Herman Márk Krisztián, a Szabad Emberek pártjának, a POL-nak a városi tanácsosa, aki eddig is sokat tett a Római Katolikus Teológiai Liceum megmentése érdekében. Hál' Istennek, hogy úgy tűnik, hogy végre összhangba kerültek a pólos képviselők az RMDS tanácsosokkal, és így jelen pillanatban két olyan döntés született, amely többséggel, városi tanácsi többséggel ment át. Ezeknek a sorsa még egy hétig kétséges, hogy mennyiben kapnak majd zöld utat, vagy hát esetleg a prefektus az megtámadja őket. Van itt viszont egy másik kérdés is, amely szintén napirenden szerepelt azon a bizonyos csütörtöki tanácsülésen. Igaz, hogy kevesebb vízhangot kapott, mint maga a Római Katolikus Teológiai Liceumnak a kérdése, mégpedig a marosvásárhelyi parkolásnak a kérdése. Hoppá! Csiki Csengele, a
civilek a katolikus iskoláért kezdeményezésnek a szóvivője van a vonalban, jelzi Nemes Attila. Kezét csókolom, Csengere, hallgatjuk Önt.
Tisztelettel köszöntök mindenkit, szervusztok, szervusz Márk.
Szervusz Csengere.
Nagy szeretettel meg szeretnénk köszönni a munkátokat és a hozzáállásotokat az iskolánk ügyéhez, és a továbbiakra nézve, ami ugye azt jelenti, hogy egy záros határidő, tehát egy szűk egy hetünk van arra, hogy eldőljön az iskolánk sorsa. Számítunk a segítségetekre, az odafigyelésetekre, és nagyon, de nagyon örülök annak, hogy létrejött a kezdeményezésetekre a bizottság, amely remélem, hogy nagyon hamar fel fog állni, és elkezdi a működését. Azt majd azért megkérlek, hogy mondd el, hogy mikor fog elindulni, és majd mikor lehet veletek ebben a minőségben is felvenni a kapcsolatot. És biztos vagyok abban, hogyha a prefektus nem számunkra kedvezően, vagy fogalmazunk úgy, hogy kedvezőtlenül reagál a határozatokra, akkor sincsen vége ennek a történetnek, és biztos vagyok benne, hogy ha közösen keresünk, akkor találunk is megoldást. Persze nem csak veletek, hanem Vásárhely teljes politikumával, így gondolom. De mondd el te is, hogy mit gondolsz erről.
Hú, nehéz pillanatokat okozol nekem, tudod? Én megköszönöm a méltató szavakat, de én egy maximalista ember vagyok, Csengele, és szoktam volt nagyon gyakran mondani azt, hogy minden terv csak annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle.
Egyetért.
Tehát amennyiben nem sikerül, ne adj Isten, nem sikerülne sikerre vinni az ügyet, akkor azt én is még csak nem is politikai szempontból, hanem emberi szempontból, emberi mi voltomban fogom valószínűleg kudarcként megélni. Ugyanis egyszerűen embertelen az, aminek benneteket kitettek az elmúlt hónapokban. Tehát bele sem merek gondolni, ha nekem gyermekem lett volna, és a gyermekemet ugyanebbe az iskolába járatom, hogy szembenézzek azzal, amivel ti kénytelenek voltatok szembenézni az elmúlt 6 hónap folyamán. Ami a bizottságot illeti, reményeim szerint, én egyébként holnap készültem egy e-mailt megküldeni mind a jegyzőnek, mind a tanácsos kollégáimnak, hogy az első ülését lehetőleg csütörtökre hívjuk össze. Lesznek szakbizottsági üléseink, és akkor, mivel nem kell mindenkit külön megkeresni, és mindenkivel a programot egyeztetni, a szakbizottsági ülések előtt vagy után, akkor reményeim szerint össze tudnánk ülni első körben, legalább azért, hogy válasszunk a bizottság élére egy elnököt, egy titkárt, és állapodjunk meg azokban az első pontokban, amelyeken el kell kezdjünk közösen dolgozni. Itt főleg a szűkös határidők miatt a legsürgősebb problémákra koncentrálnék most, mert utána lesz időnk bőven alaposan és részletesen kielemezni a következő hónapokban, hogy konkrétan mi történt. És igen, mondjuk kinyíltan, hogy kik a felelősei a kialakult helyzetnek, mi történt egyáltalán 3 évvel ezelőtt, milyen politikai háttéralkuk mentén köttettek meg megállapodások úgy, hogy nem tartották szem előtt az egyébként kötelező érvényű törvényes lépéseket és procedúrákat, de ne egy boszorkány üldözés legyen ez, hanem elsősorban konstruktív módon találjunk az elkövetkezőkben megoldást. A Római Katolikus Teológiai Liceumnak az ügye egyébként megmutatta a rosszban a jó. Talán az egyetlen jó dolog az, hogy mit jelent az, hogyha különféle megállapodások és egyeztetések hiány is érvényesítjük a városi tanácsban 8 év után fennálló új magyar többséget, tudniillik, ahogy Szuher Ervin is képletesen fogalmazott, hogy a POL 2,5 magyarjával újra magyar többség van a városi tanácsban. Ez Kis Csaba is egyébként tanúsítja, hogy legalább 3 műsorában elmondtam azt, hogy magyar többség van újra a városi tanácsban, egyébként egy román embernek is köszönhetően, és mi egyszerűen nem tudunk élni vele, vagy egyesek nem akarnak élni vele.
Márk, hogyha megengeded, én csak annyit mondani, hogy látom, hogy jár le a műsoridő is, hogy ezt az együttműködést az RMDS-szel ezt folytassátok, mert csak ez fog előre.
Ezt szorgalmazom hosszú hónapok óta, és remélem, hogy most már egyfajta ébresztőként is szolgált számos más embernek, hogy ennek az együttműködésnek a mostani közállapotokat tekintve nincs alternatívája Marosvásárhelyen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük a betelefonát, sok sikert és kitartás a továbbiakban is. Apróban így látom az összetételt, most jövök rá. Szociáldemokrata nincs benne.
Nem akartak belépni, tehát próbáltam őket arra unszolni a tanácsülésen, hogy képviseltesse magát minden frakció. Benedek Teodor asszony, doktornőt is egy külön kérés révén sikerült meggyőznöm arról,
hogy... Jó, a liberálisoknak.
Igen. Az lett volna ideális, ha minden frakció legalább egy emberrel képviselteti magát ebben a hétfős testületben. Próbáltam Papuk kollégámat meggyőzni a PSZD-től. Bogosél úr nem lehet tagja a bizottságnak Stalból, mert ő a tanfelügyelőségnek alkalmazottja, tehát nem kerek a kép, viszont van a bizottságban RMDSS, Polos és Pénélés tanácsos. Több a semminél.
Hét személy, majd elnököt is választanak, ez majd a jövő zenéje. Én tiszta szívből kívánom, hogy legyen, aminek a tevékenységét a továbbiakban is monitorizálni, még ha nem is hangzik ez túl jól. Nagyon eltelt az idő, két témát feltétlenül kell még érintenünk, tehát mikortól várható, hogy ismét fizetéses lesz a parkolás Marosvásárhelyen? Ha jól értettem, akkor az utcák száma is ki fog terjedni, tehát több utcában vezetik be a szándék szerint, kinek a kasszájába megy a befolyt összeg, és lesznek-e megint olyan nézeteltérések, mint amilyen az előző céggel voltak, hogy ők jól jártak, nagyon keveset szolgáltattak a város részére?
Hát szolgálok itt egy jó hírrel, meg egy rossz hírrel is, kinek, ki melyik inget veszi magára. Az egyik az, kezdem a marosvásárhelyiek számára talán jó hírrel, és városvezetés számára kevésbé jó hírrel, hogy mi ezt a legutóbb elfogadott tanácsi határozatot meg fogjuk egyébként támadni. Benyújtjuk a tanácsi határozat megsemmisítésére irányuló kérelmünket, és továbbítjuk ezt a prefektúra felé, és ahogy más esetekben is egyébként már sikeresen megtettük, ugyanis nem tartottak be itt több szabályt. Egy korábbi tanácsülésen a városi tanács elvetette a koncesszióba adást, mint opciót, és amikor arról kellett volna szavazzunk, hogy a város saját hatáskörben kezelje a közparkolást, avagy a városnak maradjon meg ez a pénz, a város haszna legyen, és ne különféle magáncégek zsebeibe, és különféle személyek jólétét szolgálva kerüljön további kiszivattyúzásra ez a pénz a városkasszából, akkor felfüggesztették a szavazást a tanácsi határozat felett, majd újra letették az asztalra, különféle háttéralkuk és egyeztetések révén pedig végül megállapodtak a koncesszióban, így sajnálatos módon újra koncesszióba akarják adni a közterületen találó parkolóhelyeket. Na már most azt meg kell jegyeznem egy zárójelben, hogy Kolozsvár megyei jogú város évenként több mint 6 millió lej nettó profitot termel a parkolásból, Nagyvárad pedig több mint 9 millió lejt egy évben. Ehhez képest alig 1,2 millió lejért, vagy alig 1 millió lejt meghaladó összegért akarják koncesszióba adni egy magáncégnek, amely évenként ennek többszörösét is kitermelheti profit formájában. Ugyanakkor ez a határozat meglátásunk szerint nincsen összhangban a jelenleg hatályos városi mobilitási tervvel, és pedig, hogyha mi korszerűsíteni akarjuk az útvonalakat, és arról akarunk dönteni, tegyük fel másfél év múlva, hogy egy bizonyos útszakaszon felszámoljuk a parkolóhelyeket, és bicikliutakat, biciklisávokat létesítünk, akkor egyszerűen nem fogjuk tudni megtenni, ugyanis azzal a céggel szemben, amely koncesszióba vette a parkolóhelyeket, szerződésszegést követte a város. Tehát én nem látom egyáltalán az előrelépést, és annál is inkább nem létezik arra sem koncepció, hogy a parkolást hogyan korszerűsítsék. Más városok, nem kell messzire menni, Kolozsvár, Brassó, Szeben, Nagyvárad föld alatti parkolókat épít meg, emeletes parkolóházakat, nálunk meg ezeket a fatákolmányokat csinálják a tömbház között, amit fedett parkolónak hívnak. Viszont nem oldja meg a parkolási gondokat, mert egyszerűen azért sem, mert ezek a tákolmányok még jobban lecsökkentik a parkolóhelyek számát. 20 hely helyett elfér csak 14. És egyszerűen azzal szembesülünk, hogy nincsen koncepció, tehát marad minden a régiben, és kimondom, lehet, hogy egyesek számára erős szavaknak számítanak, de kimondom nyíltan, Marosvásárhelyen egyre inkább bizonyos pártok feletti politikai és üzleti érdekcsoportok körvonalazódnak, és én azt látom, hogy a parkolást is egy ugyanilyen érdekcsoportnak akarják megint kiszolgáltatni. Én nem vagyok ellene annak, hogy parkolási díjat fizessek, de azt a pénzt én a városnak akarom megfizetni, és azt akarom látni, hogy ezt a pénzt a város befekteti parkolás korszerűsítésével, föld alatti és emeletes parkolóházak építésébe. Tehát a következő lépésként, hogyha át is menne ez a tanácsi határozat, amit mondom, én kétlem, hogy törvényesként törvényesnek fogja minősíteni a prefektúra. Pont ma kaptam egyébként egy átiratot a prefektúráról, amellyel szintén nekünk adtak igazat. Én személy szerint megtámadtam azt a határozatot, amellyel egy magáncégnek, egy KFT-nek akarták átjátszani az Eminescu kulturális otthont, valamint művelődési otthont, valamint a Vikend telepen található vendégházat. Nem értem, hogy miért kell a város egyébként a magántulajdonban lévő szállodákat és vendéglőket közpénzből konkurálja, de ez egy más elvi kérdés. Tény és való, hogy a prefektúra ma válaszában jelezte, hogy kérte annak a tanácsi határozatnak a megsemmisítését, ugyanis újra szavaztatták, miután az elbukott a szavazás során. Körülbelül olyan sztálinista stílusban, hogy addig szavaztatjuk újra, amíg átmegy kényünk kedvünk szerint. Na ez történt azon az ominózus tanácsülésen. Én látok esélyt arra is, hogy ebben a formában és ebben a konstrukcióban nem minősítsék törvényesnek a legutóbb elfogadott tanácsi határozatot. Mi legalábbis a magunk részéről mindent meg fogunk tenni annak érdekében, minden lépésünkkel azon leszünk, hogy a parkolást igenis a város saját hatáskörben rendezze, és a parkolásból befolyó pénzösszegek, amiket megfizetnek az autósok, azok igenis a város kasszáját gazdagítsák, és ne különféle magáncégeknek a bankszámláját.
Tehát akkor egyelőre úgy tűnik, hogy ebben az ágazatban sem lesz előrelépés, habár én nem azt mondom, hogy most feltétlenül valamit kell csinálni, ha törvényes, ha nem törvényes.
A város
vezetés. Tény, hogy áldatlan állapotok vannak, főleg a központ környékén.
Teljes mértékben egyetértek. A városvezetés valószínűsítem, hogy meg fogja tenni a további lépéseket a versenytárgyalás meghirdetésére, de mi is a mi munkánkat el fogjuk végezni azért, hogy ne egy magáncégnek játsszák át a parkolást, hanem kolozsvári mintára hozzuk létre a közhasznú parkolási társaságot a városon belül, és ez a polgármesteri hivatal vagy a városi tanács hatáskörében működjön.
Továbbra is ördög fióka marad Herman Már Krisztián a város vezetése szemében ezek szerint, mert hogy újabb két párt nyert a polgármesteri hivatallal szemben, ennek híre május 4-i dátummal került a sajtó nyilvánosságra, és ezek szerint akkor lesz még ilyen ugye a továbbiakban.
Folyamatban van még kettő, az elsőre kitűzték a tárgyalási időpontot most május 15-ére, tehát meglátásom szerint elsőfokú döntés valamikor júniusra várható, és igen, megnyertem két közigazgatási pert. Én nem gondoltam volna annak idején, amikor elvállaltam a jelöltséget a városi tanácsosi tisztség betöltésére, hogy egy ekkora titokmánia uralkodik ebben az intézményben. Tehát a törvény az nyilvánvalóvá teszi egyébként bármely állampolgár számára is azt a jogot és lehetőséget, hogy közérdekű adatokat igényel, főleg ami az adólejek elköltését illeti, és a közérdekű adatigénylésről szóló 2001 évi 544-es törvényt, az csak megduplázza a közigazgatási törvény és a helyi tanácsosok jogállásáról szóló törvény, és pedig az, hogy a városvezetés és maga az intézmény abszolút minden közérdekű adatot, amit csak egy helyi választott igényel, köteles az ő rendelkezésére bocsátani. Na már most kértem én különféle adatokat, például a sportfinanszírozások tekintetében, hogy mekkora összegeket, milyen gázsikat fizettek meg különféle együtteseknek. Itt most konkrétan a a legújabb per, amit megnyertem, az arra vonatkozik, hogy december folyamán kértem, hogy konkrétan mennyibe került a korcsolyapálya felszerelése, mennyibe került a díszkivilágítás, mennyibe került az időskorúak szilvesztere összesen, mennyibe került egy menü per személy, mennyi volt a város hozzájárulása, és a Voltás, Gáskázurli, Bródi János, Stefan Hrusk, Iris koncerteknek a honoráriumaira mennyit fizettek ki az adófizetők pénzéből, és mondjuk ki kereken egyszerűen csúfot üztek belőlem a válaszaikkal, hova tovább, különféle titoktartási, szerződéses feltételekre, meg szerzői jogdíjakra hivatkozva megtagadták ezeknek az összegeknek a megismertetését velem szemben. Én bepereltem őket. A bíróság kötelezte őket arra, hogy pontszerűen az összes adatot a rendelkezésemre bocsássák, továbbá 250 lej perköltséget a részemre megfizessenek, valamint azért a sok húzavonáért, meg frusztrációért, amit nekem okoztak azáltal, hogy nem végezhettem el a tanácsosi munkámat, 6 havi tanácsosi illetmény, konkrétan 3282 lej erkölcsi kártérítés megfizetésére kötelezték őket. Az ítélet egyébként nem jogerős, megfellebbezhető. Egy korábbi perben viszont már jogerősen nyertem, ott is 500 lej kártérítést megítéltek a részemre. Azt mindenképpen ki szeretném hangsúlyozni, hogy én ezt a pénzt egyébként egy civil szervezet részére fogom adományozni, egy közérdekű adatigénylést jogát népszerűsítő kampány lefolytatására, hogy igenis az állampolgárok éljenek azon Isten adta jogukkal, hogy kérdéseket tegyenek fel a városvezetésnek, hogy az ő adólejeikből mennyit és milyen célokra is hogyan költöttek
el. Nagyon jó hangzik, csak csatlakozni tudok, SMS-ben érkezett gratulációhoz Anna részéről, azt írja, hogy gratulálok és további sikeres munkát kívánok, ehhez csatlakozom én is. Tisztelt Hermann Mark Krisztián városi tanácsos úr, köszönöm, hogy itt volt, és további sikeres munkát kívánunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.